A magyar hegymászó válogatott 2020-ban azért jött létre, hogy szakmailag értékes expedíciókat teljesítsenek, és olyan útvonalakat fedezzenek fel, ahol ember még nem járt. Közülük négyen mászták meg a Bondit Peak-et Pakisztánban, ez ugye egy 6000 méteres csúcs, aki pedig itt van velem, dr. Szász László, a Magyar Nemzeti Hegymászó válogatott tagja. Szervusz!
Szervusztok, köszönöm a meghívást. Csak annyit pontosítanak, hogy a Bondit Peak-kel kapcsolatban, hogy hát szinte 6000-es, 5984 méter, de ezt mi mértük be, mert előtte nem találtunk adatokat róla, vagyis amiket találtunk, azok mind hát magasabbnak mutatták, úgyhogy ez a mi méréseink alapján történt, de hát az a pár méter az nekünk minket nem
az már, az már ott nem számít, hogy számít?
Hát az a pár méter ott nem, ez főleg érzelmileg lenne esetleg fontosabb, hogy most 6000 fölé kerül az ember, vagy nem, de nem a magasság volt itt a fontos, hanem az, hogy itt még nem járt senki, az volt a legfontosabb.
Nem illúzió az, hogy azt gondolja bárki is, hogy felmászik egy csúcsra is, és hogy itt még senki nem járt? Hogyan lehet ezt bizonyítani?
Hát a mai világban azért...
A mai világban igen, de az 50-es években még nem volt Instagram.
Igen, a helyieknek az információira lehet alapozni, amit azért még most is visszamegyünk időbe, hogyha kimegyünk Pakisztánba, ezekbe a kis falvakba, tudják, hogy járt-e valaki ott, vagy nem. Amikor mi megmásztuk a Bondit Peak-et, lejöttünk a hegylábánál pásztorok legeltetnek, és látták a fejlámpáinkat, hogy ők már tudták, hogy mi feljutottunk a csúcs, anélkül, hogy az interneten vagy bárhol nekünk közölni kellett volna.
A mai beszélgetésben a hegymászó turizmust azt külön venném a hegymászástól, tehát a turisztikai vagy kereskedelmi expedíció az egy egészen más sztori, de ezzel kapcsolatban rengeteg kérdésem van, mert még itt az adás előtt azt mondtad, hogy ha van 20-30 millió forintom, befizetem egy irodához, és fölvisznek a Mount Everestre. De itt az a kérdés, hogy hát azért oda is kell emberi teljesítmény, tehát hogy azért önmagában nem az van, hogy fölvisznek karban, azért ott még az sem működne valószínűleg.
Így van, szóval azért az nem becsüljük le ezt a teljesítményt, amit kell nyújtani egy Mount Everestnek oxigénnel való megmászásért például, az is kell egy fél éves felkészülés egy halandó embernek, aki ugyanúgy végig kell csináljon egy felkészülési edzéstervet például, de igaziból azért veszük külön, mert egy klasszikus hegymászásnál, vagy egy tiszta hegymászásnak, ahogy mi hívjuk, nem használunk oxigént magas hegyen, vagy egyáltalán, és nem használunk segítséget a hegymászás során, akár terhordót fenn a hegyen, vagy bármilyen külső segítséget, úgyhogy ezeket már nem soroljuk be a alpesi, vagy a tiszta hegymászáshoz.
A Bondit Peak-et említettük, ez miért volt számotokra fontos, és ez a négy ember hogyan tudja ilyenkor segíteni egymást, amikor négyen mentek, akkor mi történik? Előbb oda mentek, akklimatizálódtok, hogyan kell elképzelni egy ilyen expedíciót? Ugye ez is tiszta mászás volt.
Igen. 2022-ben mentünk ki Pakisztánba. A cél az volt nem is a Bondit Peak-re, mert nem is hallottunk előtte erről a hegyről, hanem egy másik völgybe mentünk fel, a Nangma völgybe. Onnan, vagy ott kerestünk olyan 5000-eseket, 5-6000-es csúcsokat, amit még nem mászott senki, erről volt információnk. Igaziból nem terveztük konkrétan, hogy melyiket előtte, mert a kondíciók a magas egyik körülmények között azok nagyon változóak, és amik az volt a fontos, hogy felmegyünk a völgybe, keresünk magunknak az adott kondíciók mellett olyan hegyet, amit meg tudunk mászni. Ott derült ki, hogy egyáltalán milyenek a lehetőségek. Ezt sikerült is egy 5400 méteres, amit mi neveztünk el, egy Amanat csúcsot megmászni, ahol tudomásunk szerint ott se járt még mászó. Nézegettünk több csúcsot is a környéken, többi nagyobb csúcsot nem sikerült utána, és mielőtt felmentünk volna a hegyre, kaptunk egy információt a völgybe, a helyi rendőrtől, hogy a Bondit Peak-et próbálgatják, már kétszer voltak japánok, és hogy a következő évben, meg most már visszajönnek mindenképpen, meg szeretnénk mászni, akár külső segítséggel is. És hát nekünk ez szöget ütött a fejünkbe, úgyhogy mi a 3 hét Nangma völgybe a tartózkodás után, amikor nagyon jól akklimatizálódtunk, levonultunk, és jött egy időjárási ablak, egy jó idős ablak, amivel felpakolva a hátizsákunkat a faluból négyen felmentünk a Bondit Peak-et megmásztuk, 6 nap alatt sikerült ezt így falutól faluig megoldani, úgyhogy ez nagyon nekünk azért is fontos volt, hogy tényleg semmi külső segítség nélkül, de még alaptábori ellátást se kértünk, nem is volt, hanem a mi hátunkon vittünk föl mindent, amire a szükségünk volt. És hát ugye a másik része a kérdésnek, hogy négyen hogy tudtuk ezt segíteni. Most is ezt vallom meg a többiek is az expedícióból, hogy ha lehet, hogyha 2-2-es partiban mozogtunk volna, meg végig is 4-en voltunk egy kötére összefűzve, ha nem 4-en megyünk, akkor lehet, hogy nem jutunk föl így 4-en ebbe a helyzetbe, abba a körülmények között ez nagy segítség volt akkor, mert voltak holdpontok, amikor éppen valamelyikünk kicsit akár mentálisan, akár fizikálisan egy mély ponton volt, és a többiek tudták motiválni, hogy azért menjünk tovább. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ha valamelyik azt mondta volna, hogy elege volt az egészben, és fordulunk le, mert veszélyesnek ítéli, vagy bármilyen.
Akkor 4 ember akkor, együtt fordul le.
Akkor 4, így van. Ez ilyen helyzetben, egy ilyen mászásnál mindig a leggyengébb láncszemet kell figyelembe venni, és hogyha a csapatból egy valaki azt mondja, hogy elég volt, lemenne, vagy nem akarja vállalni tovább a mászást, akkor visszafordul az összes az egész csapat.
Volt már olyan, hogy te érezted úgy egy ilyen csapatban, hogy visszafordulnál, de nem szóltál?
Személy szerint nem volt. Én a leggyakrabban azért nem, a 2-es partikban mászunk azért, általában mindig ez ritka volt, az a 4-es felállás. Itt is egy picit kényszerhelyzet szült ezt az egész szituációt, mert 2 félkötél helyett 1 félkötelet vittünk föl egy 4-en, és hát vagy így, vagy másképp nem tudtunk volna feljutni. Úgyhogy ez egy picit ilyen kényszer szült állapot volt, de pozitívan sült el, mármint, hogy ez ennek jó volt az eredménye. A 2-es part, vagy a korábbi mászásaim során, hát volt, amikor visszafordultunk, de igaziból azt nem éreztem, vagy nem voltam még ilyen helyzetben, hogy nem fordultam vissza, amiatt közben vissza belül úgy éreztem volna, hogy vissza kellett volna fordulni, és nem. A Petteri integrált, mikor másztuk, az a Mont Blanc-ra egy komolyabb út, akkor voltak benne holdpontjaim. Ott igazából az volt nehéz, hogy feljutottunk az első csúcsra, és utána már nem volt visszafordulás. Onnantól kezdve, ha tovább mentünk, akkor végig kellett csinálni, ott már nem lehetett kiszállni az útból.
Miért nem lehetett?
Mert ez annyira technikás, hogy ott már csak nagyjából egy irányú a lehetőség, hogy tovább menni. Ki lehetne szállni, de nem annyira könnyű.
Tehát nem tudsz, a csapat nem tud elengedni lefele, vagy nem
tudnak úgy is. Hát 2-es partiban másztunk, hát a Mont Blanc után már a normál úton jövünk le ilyenkor, nem ezen az útvonalon, ahol fölmentünk. Ott inkább belül éreztem azt a gátat, hogy most ha tovább lépek, vagy tovább megyek azon a ponton a csúcs után, akkor bármi történik, akkor nekem tovább kell menni előre. Úgyhogy igaziból nem volt bennem az, hogy nem akar, tovább szerettem volna menni, csak ez egy pszichés hatást tett rám, hogy akkor, ha megyünk tovább, akkor menni kell, nincs mese.
Tehát a választás lehetőségét tőlettél megfosztva, saját magad által egyébként.
Igen, önkéntesen.
Ez a pszichés állapot 6000 méter fölött, vagy 7000 méter fölött, hogy körülbelül ilyen magasságokról beszélünk, hogyan változik meg egy hegymászónál?
Az oxigén hiányt itt mindenképp bele kell kalkulálni, az azt jelenti, hogy a gondolkodás az lelassul, egy picit lassított a helyzet, de a pszichés hatás az mindig van, de hát itt már szükség van a rutinra, a tapasztalatra, nagyon sok mindenre, ami szóval röviden nem szabad menni egy 6000-esre vagy 7000-esre rögtön egy 2-3000-es csúcsok után, mert azt meg kell tapasztalni fokozatosan 4000-esre, 5000-esre, 6000-esre is szépen kell haladni, hogy az ember saját magát megismerje. Ez egy önismereti út általában, a hegymászás is. Minden esetben egy ilyen expedíció, ahol az ember megtapasztalja az erősségeit, gyengeségeit, és hát úgy tud tovább lépni abból tapasztalva. Szóval nem szabad nagyot vállalni, mert az akár az életébe kerülhet. Úgyhogy ezeket így fokozatosan kell, és amint megismeri, hogy mire képes, meg hogy bírja ezeket a pszichés tényezőket, így tud tovább lenni. De hát ez mindenkinek más a saját pszichés kapacitása, vagy ingerküszöbe, ezért fontos, hogy a társad, hogy kivel mozogsz, hogy azokkal is nagyjából szinkronba legyél, mert egy ismeretlenne nem lehet ilyen helyre fölmenni, mert az veszélyes.
Suhajda Szilárd egy éve maradt ott a Csomolungmán. Ilyenkor a hegymászó társadalom az jut valamilyen következtetésre egy ilyen tragédia kapcsán?
Minden esetben ezeket az eseteket elemezzük, és egymás között, mivel nagyon kis csoportból áll egy hegymászó társadalom, itt Magyarországon nagyjából mindenki ismer mindenkit. Fontos ezeket a baleseteket elemezni, és utána tanulni ebből, hogy később, ha lehet, akkor ne ismétlődjön meg. Ezeket, mint korábban, az kár mondhatjuk 10 évvel előtte a Erős Zsoltnak, Kispetinek a balesete, és ők a Kancsencöngön maradtak ott, ez sajnos megismétlődött a Szilárd esetében, nagyjából 10 évre rá. Az a baj ezekkel a helyzetekkel, 8000 méter fölött, hogy ott az saját döntés az embernek, hogy meddig megy, hogy megy. A legtöbbször ezek a balesetek az, hogy tovább mentek, mint amennyire kellett volna. Ezeknek a fő oka az. Szóval ezt innen lentről könnyű eldönteni, hogy ott meg kellett volna fordulniuk, nem tudom hány órakor, és akkor még le tudtak volna jönni. Ott fent másképp, más pont az oxigén hiány miatt is a gondolkodás minden megváltozik, nem lehet tudni, hogy miért mentek tovább, így ezáltal a szervezet így kimerült, meg a hegyi betegség valószínűleg előjött náluk, azon már nem tudtak visszafordulni.
A hegyi betegség az micsoda pontosan?
A hegyi betegség az az oxigén hiány által okozott különböző tünetek a szervezeten belül, ez a magas hegyi ödéma, a legjellemzőbb az oxigén hiány miatt ilyen vízenyő alakul ki, a tüdőbe szokott ez a légutakba kialakulni, ezért van az a köhögés az ilyen magas hegyi mászoknál nagyon gyakori. Ennek vannak különböző területeken a szervezetben, kialakulhat, tehát a legsúlyosabb az a agyi ödéma, agyi vízenyő, amikor ugyanígy az agy van, a központi idegrendszerben a koponyán belülhez kialakul, akkor annak sajnos lehetnek súlyos következményei, akár hallucináció, gondolkodás probléma, és hát utána már nem, ha ez előjön, és nem kap gyors segítséget a mászó, ami különböző gyógyszerek formájában lehetne, meg oxigén kiegészítés, akkor hát életveszélyes állapotot tud produkálni. És a legfontosabb lenne, hogy minél hamarabb lejusson a saját lábán a hegyről a mászom.
Mi a protokoll ilyenkor, hogyha valaki egyedül mászik? Milyen tünetek jelentkeznek, és azokra hogyan kell reagálni?
Ez megint csak önismereti úton lehet ezeket megtapasztalni, hogy a magasság az milyen tünetekkel jár ki. Van, aki jobban viseli, van, aki kevésbé. Én saját tapasztalatomat tudom elmondani, hogy nekem is egy rosszul lét, fejfájás, akár hány inger formájában jelentkezik, de ezek, hogyha szépen aklimatizálódik a szervezet, akkor fokozatosan múlik. A pulzust is nagyon fontos mérni, a pulzus is fölmegy nagyon gyorsan. Például nekem az első napokban, amikor fölmegyek egy 4000 méteres magasságba, és ott sátorozunk, akkor éjszaka sem egy 100 alá a pulzusom, ami normál esetben 45 az éjszakai vagy az ébredési pulzusom. És akkor kezdek már aklimatizálódni, vagy pár nap után, vagy kezdem már úgymond fölvenni ezt a ritmust, ezt az állapotot, amikor az éjszakai pulzusom már 100 alá bemegy, és akkor ezt kezdem érezni, mert 100-as pulzusnál éjszaka, amikor fekszem, akkor kattog rendesen
hát
az agyamba.
Hát nem pihened úgy ki magad,
igen. Hát egyrészt nem, de egész éjjel csak azt hallod, hogy a szívet pumpál, és nyomja rendesen, kattog, így nem kellemes dolgok. És ahogy egyre magasabbra megyünk, vagy megszokja a szervezet, vagy kezd aklimatizálódni, egyre jobban rendeződik ez a pulzus állapot, de hát a terhelésnél még mindig felugrik. És hát ahogy megyünk már 8000 méter magasan, hiába aklimatizálódik bárhogy a szervezet lent, ott 8000 méter fölött azért is hívják halálzónának, mert ott ott nem szabad tartózkodni sokáig, vagy ha ott csak fölköltöznénk 8000 méter fölé, és ott maradunk pár napig, teljesen jól akklimatizálódva, akkor is előjönnek a hegyi betegség tünetei. Úgyhogy ott az ketyeg az óra, elindulok föl egy 8000-es egyre, nekem megvan az idő, hogy kb. Mennyi idő alatt kell visszafordulni és lejönni. Ez változik egyénenként, edzettségtől is függően, meg a saját, szóval mindenkinek más ez a képessége, vagy tűrés határa, hogy hogy bírja ezt a magasságot, de egyértelmű, hogy 2-3 napnál tovább nem lehet ott kibírni 8000 méter fölött. Úgyhogy itt az, hogy egyáltalán ki meddig, meg hogy bírja, meddig mehet, hogy röviden ez a kérdésre válasz, amíg nálam előjönnek bármilyen tünet. Szóval magyarul én, hogyha most 8000-esre mennék föl, és érezném, hogy mondjuk a tüdőnél az, hogy köhög az ember, vagy valami az egy dolog, de amikor már nem kap rendesen levegőt, akkor már az jele, hogy vissza kell fordulni, és nem nyugszik akár éjjel, éjszaka a pihenés közben sem. Hogyha még most a magasabbra megyünk, és főleg, hogyha bármilyen idegrendszeri tünet kezdene jelentkezni nálam, akkor menekülnék le a hegyről. Uh-huh. Kellene nálunk legyen ilyen olyan gyógyszer, ami segítene abból, hogy ezeket a tüneteket megszüntessen, úgyhogy ez a magas hegyi egymászoknál szokott is lenni, vagy van.
De a tiszta mászásnál ezt nem lehet használni?
Igaziból itt már nem a tiszta mászás, énkor az életről van szó, szóval nem használjuk, de azért ott kell legyen a hátizsákban, hogy életmentés céljából, akár a saját célunkra, akár a társunk miatt, hogyha valaki, ha mondjuk többen mászunk, vagy többen vagyunk, és ott találunk egy félig halott mászot mellettünk, akkor be tudjuk adni neki a gyógyszert, és azzal tudjuk lementeni őt, vagy segíteni a lejövetelnél.
Na és itt van még egy kérdés, ugye sokan kritikával értek olyan csapatokkal szemben, akik beszámoltak arról, hogy például Szilárdot is látták, és mentek tovább. De van az a magasság, ahol azt mondják, hogy már nem tudnak segíteni egymásnak a egymászók, mindenki csak magán tud segíteni. Mi ez a határvonal? Honnan mond nemet egy hegymászó, egy másik hegymászó segítségére?
Az alapszabály az, hogy mindig próbálunk segíteni, de ott magasságban röviden nem tudjuk a hátunkkal lehozni, mert az egy olyan terhelés, hogy az, hogy felkapjunk egy mászót és levigyük, ez nem egy kis sétapálya, ahol simán le lehet hozni. Az aklimatizálódott, nagyon képzett, akit utána végül is Szilárd után is felküldtek, ők képesek lettek volna lehozni, de akik elmentek mellette, az a klienseket vittek, ugyanúgy ilyen vezetett hegyi túra vezetés volt, amikor a cél az volt, hogy a te kliensedet azért próbálod feljutatni, de ők is egy-egy ember nem tudja Szilárdot lementeni, ők annyiba tudtak csak segíteni, hogy jelezték lefele, hogy ott van egy mászó bajban, és hogy azt akkor a mentést szervezzék minél hamarabb, hogyha lehet még segítsenek. Ugye ez egy teljesen másik világ, azt mindig is kihangsúlyozzák a korábbiakban és az interjúkban, meg a nyilatkozatokban, hogy itt amikor valaki elindul egy ilyen, főleg ilyen 8000-es kategóriában, de mondjuk mi is a Pakisztánban a 6000 méteres hegyekre, amikor mentünk, akkor azért benne volt, hogy ha bajba vagyunk, akkor nem fognak tudni jönni rögtön utánunk és helikopterre vagy menteni, hanem ezt saját magunkra vagyunk utal. Ezért ez kifejezett figyelmet kell erre fordítani, hogy mit vállalunk és hogy vállalunk, hogy nehogy erre ne is kerülhessen sor, hogy mentés kelljen kiérjünk, hanem magunknak kell megoldani mindent. Itt a 8000-eseken és egy teljesen más világ van. Ha ott láttunk valakit, aki bajba van, nem tudjuk saját erőből lehozni. A helikopterek meg nem tudnak 6000 méter fölé menni. Itt az a másik probléma 8000-es mászásokkal. Egy 6000-es egyig még kérünk mentést, akkor jön egy helikopter, és kikapnak, aztán lehoznak. 8000 méterre nem tudnak följönni a mentő helikopterek.
És akkor van még egy dolog, ilyen tragédiák kapcsán sokszor kap a hegymászó társadalom olyan kritikákat, hogy, és akkor jön az a mondat, a bűvös mondat, minek ment oda? Erre nektek mi a válaszotok? Én azt gondolom, hogy mind a hegymászók, mind a búvárok, mind az olyan felfedezők, akik a fizikai biztonságukat kockáztatják, ők olyan hírvívők, akik elmondják, hogy az ember, az emberi szervezet, az emberi elme mire képes. És ők hozzák ezt el nekünk, akik nem mászunk fel a hegyre, nem megyünk le a mély tengerek aljára, de tudjuk azt, hogy van ilyen. Ez az én józan paraszti ésszel felfogott megfogalmazásom. Nektek van-e ilyen?
Hát van ez kétfele, lehet válaszolni. Az egyik az, hogy most ma már bárki bármit csinál, bele lehet kötni, szóval akár itt a hétköznapi életben is folyamatosan tele vagyunk a média, meg a szociális háló azzal, hogy ha valaki felmászik egy fára és leesik, meghal, akkor rögtön belekötnek, hogy miért mászott föl. Szóval ez, hogy minek ment oda,
nem kell. Áldozathibáztató hozzáállás.
Hívhatjuk, nem vagyok ilyen pszichológus, meg nem, ezt a részét nem ismerem, de igen, egyre több ez a helyzet, hogy nagyjából aki kimozdul a házból, és valami történik vele, rögtön belekötnek, és hogy hívjuk, hogy fotelben kommentelőktől jön legtöbbször ez, aki igaziból otthon ül, vagy irítségből, vagy pedig csak tényleg kényelmi helyzetből esetleg tudja képzelni, hogy ő felmegy a normafára, vagy felmegy a kékestetőre biciklivel, vagy bármilyen helyzetet. Úgyhogy ez az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy azok a sportolók, vagy hobbi űzők, vagy hívhatjuk bár, hogy akik ez a kis adrenalin löketre szükségük van, azok így érzik jól magukat. Így nekik ez a hétköznapi életben is így érzik jól magukat, hogyha mindig van egy kis adrenalin, valami akár valaki csak futni szeret például, és neki, hogyha nem tud kimenni egy hétig, mondjuk minden második nap, vagy minden nap kimegy futni, és egy hétig nem tud futni, akkor már idegbeteg, vagy nem tud futócipőt hozni. Nem, hát úgy vagyunk mi is ezzel, hogyha már nem tudunk egy hónapig kimenni sziklára, vagy mászni, akkor már nekünk is bejön. Szóval röviden akkor érezzük jól magunkat, hogyha ezt tudjuk művelni.
Mi a következő expedíció, amiről be fogsz számolni nekünk?
Most voltunk Grúziában, január végén, február elején, ott egy Sara csúcsot terveztünk mászni. Nekem most már harmadik próbám volt, de most se jött össze. Úgyhogy egy kicsit szomorúan, hát még ezzel a friss hatással most még nincs tervem másik. Úgyhogy hát küzdünk a pénzhiánnyal, támogatók hiányával, úgyhogy még nagyon előre nem tudunk tervezni, de előbb-utóbb biztos, hogy még majd alakulni fog.
Köszi, hogy beugrottál ma hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
Dr. Szász Lászlóval, a Magyar Nemzeti Hegymászó Válogatott tagjával beszélgettünk, és folytatjuk mindjárt a szabadesést.